Dedalus.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ma kezdődik a Sixtus kápolnában a konklávé, hogy megválassza Krisztus földi helytartóját, Péter apostol utódát, a 267. pápát. A konklávé óráiban, napjaiban az egyház és a világ tekintete Rómára figyel, és egy kéményre, mely mindegyikénél híresebb. Az ebből felszálló fekete vagy fehér füst ad a külvilág számára először hírt a pápa választás eredményéről. A pápa választó bíborosok szerda délután 4:30-kor vonulnak be a Sixtus kápolnába, ezért az első füst este 7 óra előtt nem száll fel, közölte a szentszéki szóvivő Matteo Bruni. Csütörtök délelőtt 2 szavazási kört tartanak, ha már az elsőn sikerül megválasztani az új egyházfőt, akkor a fehér füst 10:30 körül emelkedhet fel. Ha a szavazás eredménytelen, akkor újabb voksolást tartanak, és azt követően dél körül várható a füstcsík. Csütörtök délután 17:30-kor szavaznak, valamint este 7 óra körül. A reményről nyilatkozott Erdő Péter bíboros a konklávé előtt a Vatikánban tartózkodó Esztergom budapesti főegyházmegye kardinális csatornájának és a Magyar Kurír csapatának. Elmondta, a szívemben valahol egy bizonyosság van, most érzem a legjobban az előkészítő beszélgetések során, hogy sokan akarják, kérik a bíborosok közül is, hogy a Szentlélek működjön rajtuk keresztül is. Van az emberekben egyfajta hívő nyitottság, ez azt jelenti, hogy a Szentlélek működését megérezzük a Sixtus kápolnában is. Hozzátette. Ferenc pápa adta ki a Szent Év jelszavát, a remény zarándokai. Erről is beszélgettünk sokat, remény. Mi egy remény nélküli világnak hirdetjük a reményt. Miért van ez a világ remény nélkül? Azért, mert pogány. Aki viszont reménykedik a szó Krisztusi értelmében, az tudja, hogy a föltámadás nem csak Jézusnak az egyedi esete, hanem az embereket is a föltámadásra és örök életre hívja. Ezt kell nekünk a mai embereknek meghirdetni, mint reménységet, fogalmazott Erdő Péter bíboros prímás. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter benyújtotta a 2026. évi költségvetési törvényjavaslatot Budapesten az országgyűlésnek. A javaslatot Kövér László az országgyűlés elnöke vette át. Nagy Márton ismertette, a 2026-os év legfontosabb kérdése az, hogy Ukrajnába megy-e a magyarok pénze. A brüsszeli bürokrácia és az Európai Parlament többsége az európai országokat és Magyarországot is Ukrajna felfegyverzésére és támogatására akarja kötelezni. Aláhúzta, hogy a költségvetésben nem Ukrajnára, hanem a magyar családok támogatására fordítják Magyarország forrásait. A 2026-os költségvetés ezért háború ellenes költségvetés, abban a gyermekes családokat helyezik az első helyre. A Vox 2025 szavazás tétje óriási, mert Brüsszelben az emberek megkérdezése nélkül akarnak dönteni Ukrajna gyorsított uniós felvételéről, ami katasztrofális következményekkel járna Magyarország számára. Jelentette ki a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a közösségi oldalára feltöltött videó nyilatkozatában. Hidvégi Balázs emlékeztetett, javában zajlik az Ukrajna EU tagságával kapcsolatos szavazólapok kézbesítése. Minden magyarországi állandó lakcímmel rendelkező 18 év feletti állampolgár zárt borítékban kapja meg a szavazólapot. Érdemes tehát már most figyelni a postaládákat, bármelyik nap megérkezhet, fűzte hozzá. Ezzel kapcsolatban figyelmeztetett arra, hogy Ukrajna uniós felvételek katasztrofális következményekkel járna Magyarország számára. Azt állította, Ukrajna támogatása már eddig is minden magyar családnak közel 2,5 millió forintjába került. Az uniós csatlakozás pedig most újabb 4 millió forintjába kerülhet évente minden magyar háztartásnak. Végül az időjárásról. Főként északnyugaton, nyugaton és északkeleten szakadozhat fel a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időre kisüthet majd a nap. Másút nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, de egyre kevesebb helyen eshet az eső. A Nyugat-Dunántúlon és északkeleten élénk, néhol erős széllökések kísérik az északi szelet. A hőmérséklet napközben 11 és 16 fok között alakul. Ennél kissé melegebb, a kevésbé felhős tájakon lehet. Késő estére 8-14 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban az április 21-én elhunyt katolikus egyházfőre Ferenc pápára emlékezünk. Olvasmányajánlónkban Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával Ferenc pápa Remény című önéletrajzi művéről beszélget a szerkesztő Domán Vivien. Tartsanak velünk!
Sok szeretettel köszöntelek ismét rádiónk mikrofonjánál. Egy aktuális témát hoztál most a hallgatóinknak, Márti. Mi is ez?
Most Ferenc pápának az önéletrajzi könyvét hoztam, mely a Remény címmel jelent meg.
Beszélgetésünk aktualitását az adja, hogy ugye április 21-én elhunyt a katolikus egyházfő, és ennek a könyvnek már különlegességeként említhetjük azt is, hogy alapvetően nem is jelent volna ez ám meg még a halála előtt, de aztán végül mégis megjelent így az idei szent évben. Kezdjük innen a beszélgetésünket.
A könyv borítójáról kiderül ennek a története. Hát ugye azt tudhatják sokan, hogy a pápáknak az önéletrajz általában haláluk után szokott megjelenni. Ezt a könyvet 2019-ben kezdte el a pápával folytatott beszélgetés során a főszerkesztő írni, hiszen ugye azért túl nagy titkot nem árulok el azzal, hogy nem Ferenc pápa írkálta le ezt a szöveget, hanem ugye órákon keresztül beszélgetett vele Carlo Musso, illetve felhasználta azokat a dokumentumokat, amelyeket ő a rendelkezésére bocsájtott, fényképeket, stb. Tehát nyilván tudjuk, hogy a legtöbb ilyen önéletrajzi ikletésű, vagy önéletrajzi könyv, ami nagy emberekről szól, azokat általában szerkesztők szokták írni, szerkeszteni. Ez ugye sokszor egy hanganyag alapján készül, és ugye az a szokás, hogy a pápáknak csak a haláluk után szokott megjelenni ez a könyv. Viszont most abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy ebben az évben, már az év első felében, az első hónapokban megjelent magyarul is, és nem csak magyarul, hanem 80 nyelvre lefordították, és ennek pedig az az oka, hogy ugye, ahogy mondtam is a legelején, a könyvnek az a címe, hogy Remény, és hogy Ferenc pápa meghirdette a szent évet, a jubileumi szent évet, és ugye a remény lett a mottója. Ennek apropóján úgy döntöttek, hogy akkor megjelentetik azt a könyvet, amiről Hát akkor még nem tudták, hogy egyébként mikor jelenne meg, most már tudjuk, hogy egyébként is valószínűleg ebben az évben megjelent volna, viszont így ennek köszönhetően még életében, tehát még azért pár hetet élt úgy, hogy már megjelent róla ez a kötet.
Beszéljünk egy kicsit a hallgatóknak magáról, a címről is, illetve arról, hogy mit tudunk a szerkesztőjéről, tudsz esetleg valamit róla, ki ő?
A szerkesztőről elég sok mindent lehet tudni, hiszen ő egy igen neves kiadónak a főszerkesztője, ami viszont ennél fontosabb, hogy ő több olyan köteten dolgozott, amely Ferenc pápának a munkássága, vagy pedig róla szól, tehát ők azért személyesen elég jól ismerték egymást, hiszen azért most képzeljük el azt a szituációt, hogy valaki tényleg az életének a legapróbb részleteivel, családjának a történetével így megosztja el valakivel ezeket az információkat, azért ehhez kell egy bizalom, és azért ez nem egy pillanat, egy fél órás beszélgetésnek az eredménye, hanem hosszú évek munkája. Hiszen ugye tudjuk, hogy Ferenc pápa 12 évig volt Róma püspöke, illetve a Római Katolikus Egyháznak a feje, és azért ebben az időszakban jó pár könyv megjelent, ami az ő nevéhez kötődik, vagy akár egy enciklikához, vagy valami tematikus könyv, vagy vele kapcsolatos ilyen interjúkötet, vagy ilyesmi, és ugye nyilván tudjuk, hogy ezeket először ugye olasz nyelven készítették el, és Carlo Musso volt az a személy, aki így újságírói szempontból legközelebb állt hozzá, hiszen neki volt lehetősége legtöbbször beszélgetni vele, és így nyilván adott volt, hogy ő fogja majd elkészíteni ezt a könyvet is.
Egy nagyon olvasmányos könyvről van szó. Erről beszéltünk is még adáson kívül is, hogy az ember elkezdi olvasni, kezébe veszi, kicsit riasztó lehet, hogy egy kemény kötéses, és nem mondom, hogy hosszú, de azért nem egy estés könyv, viszont nagyon olvasmányos. Még ugye előbb a szerkesztőn kívül a címnél is jártunk, hogy még ehhez is fűzzünk pár gondolatot, hiszen már egy kicsit bevezetted azért, hogy nyilvánvalóan nem csak a jubileumi szent év kapcsán kapta ezt.
Igen, tehát valószínűleg a kettő összefügg, hogy miért is lett a szent év mottója a remény, illetve miért lett a kötetnek a címe. És erre a kérdésre válaszoljak, egyébként bejelöltem egy-két részt így a könyvben, és nem tudtam, hogy el fog hangzani ez a kérdés, de egyébként pont jól jött, hogy így a könyvből tudok válaszolni erre. És a könyv utolsó fejezetében, hát azt írja a pápa, hogy a mi keresztényi jövőnknek van neve, mely nem más, mint a remény. Reménykedni nem azt jelenti, hogy naív optimistáknak kell lennünk, akik figyelmen kívül hagyják az emberi gonoszság drámáját. A remény az olyan szív erénye, amely nem zárkózik be a sötétbe, nem torpan meg a múltban, nem lubickol a jelenben, hanem tisztán látja a holnapot. Nekünk keresztényeknek nyugtalannak és örömtelinek kell lennünk. Szerintem ez az a rész, ami nagyon jól megválaszolja azt a kérdést, hogy miért is fontos a remény, és tudjuk, hogy Ferenc pápa a pápaság alatt is, illetve egész életében nagyon fontosnak tartotta a reményt, és nagyon sokszor beszélt róla, hiszen nem csak a szent év kapcsán került elő ez, mint motto, hanem más egyéb írásai kapcsán is, hiszen ő, ha tanulmányoznánk, hát ugye egy pápa halála után azért nagyon sokszor elő szokta kerülni az írásai, a beszédei, mindenféle megnyilvánulása, és hogyha tanulmányoznánk, akkor valószínűleg a remény az a téma, ami lehető leggyakrabban előfordult az ő beszédeiben a béke után.
Hogyha egy önéletrajzot a kezünkbe veszünk, nem csak egyházi témájú önéletrajzokra gondolok, hanem bármilyen önéletrajzra, az nagyon érdekes lehet, hogy honnan indul ez az önéletrajz? Azt ugye itt elmondhatjuk Ferenc pápa önéletrajza kapcsán, hogy már a nagyszülőket is megismerjük az első oldalakon. Mesélj erről is egy kicsit, hogy honnan indul ez a könyv.
Így van, ez egy nagyon érdekes dolog, ugye ő sosem titkolta az ő származását. Ugye tudjuk, hogy ő Buenos Airesben született, de a család az nem Buenos Aires-i, hanem európai, ráadásul olasz felmenőkkel rendelkezik, így ennek köszönhetően számára nem volt annyira idegen az európai kultúra sem, hiszen a szűk családban azért többen éltek még olyanok az ő életében, akik Európából vándoroltak ki szerencsét próbálni. Ugye megismerjük az ő családjának a történetét, azt, hogy az 1920-as években ki és milyen motivációból indult el szerencsét próbálni, illetve milyen nehéz gazdasági helyzet volt akkor azon a területen, ahol a szülei, nagyszülei éltek, illetve a dédszülei is. Nagyon sok mindent megtudunk a családról. Megtudhatjuk azt, minek köszönhető az ő létezése. Hiszen ő azt részletesen elmeséli, hogy nem akkor kellett volna nekik elindulni, amikor elindultak, hanem hamarabb. Megvolt a jegyük egy hajóra, csak éppen nem tudtak tehát nem tudták eladni az otthoni ingóságaikat, így nyilván, hogyha az ember nem teszi pénzé a házát, akkor nem indul el egy másik kontinensre, és ennek köszönhetően nem szálltak fel arra a hajóra, amely elsüllyedt. És ugye tudjuk, hogy amikor a hajó elsüllyedt, nagyon sokan meghaltak, tehát nyilván nem tudhatjuk, hogy egyébként megérkeztek volna. Ennek következtében csak kicsit később, két évvel később érkeztek meg, és akkor lényegében újra egyesült ott a család, hiszen azért nem csak az ő családjukban, hanem más családokban is megszokott volt az, hogy már valaki előre ment, és amikor ott megalapozta a családnak a jövőjét, akkor utána mentek utána a többiek is, és az ő családjuk is követte ezt a tipikus mentalitást, és amikor megérkeztek a nagyszülei, akkor lényegében újra egyesült a család, és ugye ő már ott született, tehát hogy ő már Buenos Aires-i születésűnek vallja magát. Viszont az is nagyon fontos, hogy a reményhez visszatérve, már így a generációs történeteken keresztül is így többször megjelenik a remény fontossága, hiszen amikor a család végre újra egyesült kint, akkor utána jött ugye a gazdasági világválságnak a következménye, tehát lényegében elvesztették azt, amit addig felépítettek, és utána megint újra kellett kezdeni. Tehát itt nagyon fontos szerepe van annak, hogy hányszor kezdik újra az életet, és hogy volt bennük akkor a remény, hogy nem feladták, hanem újra kezdték. Egyszer ugye újra kezdték, amikor elhagyták Európát, ott ugye újra kezdték az életüket, majd pedig amikor egy újabb válsághelyzet jött, akkor megint újra kellett kezdeni. És valószínűleg ez a példa az ő életére is mindig nagyon nagy hatással volt, hiszen ő egész életében ezt látta, hogy a környezete így él.
Gyakorlatilag ugye említett, hogy visszamegyünk a nagy háborúk idejéig, ahogyan elindul a könyv első világháborúhoz, második világháborúhoz, a gazdasági világválságról is egy szót Ferenc pápa. Ez számunkra, magyarok számára sem idegen, hogy egy-egy családból valaki már előre ment, vagy esetleg a tengeren túlra, vagy Ausztráliába, vagy bárhova kivándorolt, és utána a család többi tagja is követte. Lehet, hogy nem abban az évben, de utána. És nagyon sok magyar is tudhatja, vagy átélheti, vagy átérezheti, mert átélhette, hogy sokszor a nulláról kellett újra kezdeni, nem csak egyszer, de akár lehet, hogy többször is. És ugye Ferenc pápa is erről teljes őszinteséggel és nagyon nyíltan beszél, és ez is nagyon emberközelivé teszi, amilyen ő maga is volt. Hogyan folytatódik a könyv tovább? Mert ugye itt még egy olyan részét mutattad most be a könyvnek, ami az olvasó elé tárul, ami még szűk, szoros értelemben nem is az ő élete, hanem a felmenőjé.
Igen, viszont mert más műsorban is beszéltünk róla, hogy íróknak is milyen fontos az, hogy honnan jöttek. Tehát akár nyilván nem egy jó példa, de egyébként párhuzamban lehet állítani, hogy mondjuk ugye ismerjük, hogy még Szabó Magdának is milyen fontos volt az, hogy honnan jött a család, és hogy milyen felmenőkkel rendelkezik, de egyébként valóban nem tartozik szorosan az ő életéhez, de egyébként az első két fejezet az arról szól, hogy megismerjük, hogy mégis milyen családba született ő bele, és utána pedig megismerjük az ő gyerekkorát, fiatalkorát, barátait. És egyébként az is egy nagyon fontos dolog, erről még nem beszéltünk, hogy az önéletrajzát úgy kell elképzelni, hogy nem csak az ő életéről, illetve a családjáról, barátairól, ismerőseiről szóló történeteket olvashatunk, hanem nagyon sokszor megjelenik benne egy tanító gondolat, szentírás idézetekkel van teletűzdelve, ami még inkább nem csak olvasmányos, sem kicsit lelkivé is teszi, tehát így ez sokkal több egy igazi önéletrajz, egy klasszikus önéletrajznál, és hát utána láthatjuk azt a folyamatot, hogy hogyan jutott elő addig a döntésig, hogy pap legyen, hogy jezsuita legyen, és hogy mit jelentett a jezsuita lelkiség az ő életében, és hogy hogyan formálódott ő azzá az emberre, akit majd mi később pápaként megismertünk, és utána arról is részletesen beszámol, hogy már papként hogyan élte az életét, majd pedig nagyváros érsekeként miket tapasztalt, és hogy milyen személyes tapasztalatok vezényelték őt abban, hogy most visszaemlékezünk az ő pápaságára, hogy mik voltak számára így a legfontosabb irányvonalak, hiszen ugye tudjuk, az elmúlt egy hétben nagyon sokat hallhattunk róla. Azt gondolom, hogy a hallgatók közül nem hiszem, hogy van olyan, aki nem hallott vele kapcsolatban legalább egy beszélgetést, hiszen mindegy, hogy valaki tévét néz, rádiót hallgat, újságot olvas, ez a téma mindenhol megjelent, és nagyon sokan megszólaltak a témában, és azt gondolom, hogy talán az egyik leggyakrabban visszatérő téma az az ő szegényekkel kapcsolatos viselkedése, a szegényekhez való viszonya volt, amit ugye sokszor csak akkor ért meg az ember, ha tudja, hogy ő honnan jött, hiszen ő egy olyan szegény világból érkezett a jóléti Európába, amit mi sokszor el sem tudunk képzelni. Tehát azért Dél-Amerikában az a mély szegénység, ami az ő fiatal korában, az ő érsekség alatt is még jelen volt, a számunkra egy felfoghatatlan dolog. És már több interjúban, több riportban is sokat mesélt ő erről, de azt gondolom, hogy itt az önéletrajzában is ez egy nagyon fontos téma, és nagyon jól érzékelteti velünk azt, hogy el tudjuk képzelni, hogy mégis milyen a világnak az a része.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Ferenc pápa önéletrajzi művét, a Remény című könyvet ajánljuk elolvasásra.
Nagyon sokan manapság, ugye a mai napokban, hetekben főként a pápaságának az időszakáról hallanak, igazániból a méltatásokban is, azt emelik ki súlyozottabban. Mi a helyzet az előtti életével, hiszen egy-két gondolatot már mondtál, viszont ebben az önéletrajzban valóban tényleg megismerkedhetünk azokkal a momentumokkal is, hogy hogyan is jött az ő életébe, hogy igen mondott az Úr hívására. Van esetleg egy-két gondolat, amelyek úgy neked is különösen tetszettek, a szívednek kedvesek voltak abból az időszakából az életéből, amelyeket arról olvastál, amikor még nem volt pápa?
Alapvetően a könyv nagyobbik része arról szól, hogy amikor ő még nem volt pápa. Tehát ha valaki meg szeretné ismerni azt, hogy ki volt ez az ember, tehát nem a pápa, hanem ki volt maga az ember. Arra szerintem egy nagyon jó koncepció volt ez, ahogy így felépítették a kötetet, hiszen hogyha kiszámoljuk, ugye 88 évet élt, és azért annak csak a töredékét töltötte a pápai székben, tehát életének a nagyobbik részében ő nem volt pápa. Viszont nagyon sokszor ugrál egy kicsit az időben, tehát kettős idősíkon is mennek az események, hogy a múltbeli eseményekhez hozzákapcsolja a jelenbéli utazásait, vagy a közelmúltbéli utazásait, hiszen ugye azt mondtam, hogy 2019-ben kezdték ezt a beszélgetést, és ugye ő akkor már azért pár éve pápa volt, és tudjuk, hogy azért jó pár apostoli látogatása volt neki is. Ugye, ha visszaemlékszünk, akkor Szent Nemesdik János pápát szokták emlegetni, úgyhogy utazó pápa. Nyilván neki egy kicsit több ideje volt erre, hogy utazgasson, hiszen tudjuk, hogy azért ő 25 évig volt.
Gyakorlatilag dupla annyi ideje lehetett.
Így van, viszont ahhoz képest, hogy Ferenc pápa hány évesen lett pápa, ahhoz képest, és hogy hány éve volt rá, és azért volt benne Covid is, ahhoz képest nagyon sok helyre eljutott, és nagyon sok olyan helyre eljutott, ahol előtte még nem volt pápa, ami számára szintén egy nagyon fontos dolog volt, hiszen most, ha elképzeljük, hogy akár Óceániában azt se tudják, hogy ki a római pápa, sosem jutnának el oda, hogy találkozzanak vele, még akkor sem, ha valaki katolikus, és hogy ő nem azt nézte, hogy hol mennyi katolikus van az adott országban, vagy milyen vallási megoszlás van, hanem tényleg a peremvidékekre is elment, és ezek tényleg igazi peremvidékek, hogy nem azt nézte, hogy most hány millió katolikus van, hanem ő akár 1500 emberért is elment valahova. És hogyha valaki kézbe veszi ezt a könyvet, akkor azért is nagyon jó a felépítése, mert így ez a párhuzamosság, ez az emlékeinkkel is párhuzamba állítható, hiszen azért az elmúlt 12 évre már nagyon sokan emlékszünk, mi is emlékszünk, hiszen végül is ő volt az a pápa, akinek teljes mértékben nyomon tudtuk már követni a pápaságát, és így ennek köszönhetően azt gondolom, hogy még inkább élvezhetőbb az olvasmány, és még inkább emberközelibbé teszi. És egyébként a könyvből az is kiderül, hogy milyen volt az ő élete, amikor még csak egyszerű püspök volt, aztán milyen volt, amikor érsek lett, hogyan tudott így alkalmazkodni ahhoz az egyházi, vagy azokhoz az egyházi előírásokhoz, ami lehet, hogy tőle egy kicsit így távolabb állt, de ugye nyilván ezt ugye láthattuk a pápaság alatt is, hogy ő azért bizonyos dolgokon változtatott, bizonyos dolgokban hagománykövető volt, bizonyos dolgokban reformer, ha lehet ezt mondani, de ő megpróbált így lépést tartani a világgal, a világ változásaival. És így most visszagondolva az ő életére és az ő pápasága előtti életére, úgy tűnik, hogy ő nem csak pápaként próbált lépést tartani a világgal, hanem előtte is, hiszen azért tudjuk, hogy a jezsuita rendben milyen fontos küldetések vannak, és azért ott ugye nagyon fontos szerepe van a missziónak, és az ő élete lényegében egy mint egy nagy jezsuita misszió is, hiszen azért az ő jezsuita mi volta egész életében meghatározta az ő tevékenységét, az ő döntéseit, és a pápaságában is azért nagyon sokszor megjelent a Szent Ignáci szemlélet.
Említett, hogy a könyv nagyobb része az azzal a részével foglalkozik az életének, amikor még nem volt pápa, viszont nyilvánvalóan benne van az is, amikor őt már a katolikus egyház fejévé választották. Ebből a részből mit emelnél ki a hallgatóinknak az önéletrajzából?
Most visszaemlékszünk arra, hogy amikor pápává választották sokak számára ismeretlen bíborost, akkor lehet, hogy meglepődtünk azon, hogy az első útja miért oda vezetett ahova. Hát ugye tudjuk, hogy akkor lényegében a bevándorlókat látogatta meg először, tehát egy ilyen migránsövezetbe érkezett, és hogy számára miért volt fontos az, hogy a menekülteket meglátogassa. És talán itt lehet leginkább visszautalni az első két fejezet fontosságára, hogy miért volt számára olyan fontos az, hogy elmondja, hogy honnan jött a család, mert így még jobban megérthetjük azt, hogy ő miért így viszonyult a bevándorlókhoz, hiszen ő is egy bevándorló családnak a leszármazottja, akit az az adott ország befogadott. És hogy ő tudja a családból, hogy milyen az, amikor hátra kell hagyni mindent, és milyen az, amikor el kell menekülni, mert egy olyan élethelyzet van. És akkor, hát így visszaemlékszem, hogy akkor nagyon sokat lehetett így arról olvasni, hogy most miért oda ment, miért nem ide ment, stb. És akkor pedig nagyon kevés olyan magyarázatot hallottunk, olvashattunk arról, hogy a szakértők, az újságírók mivel magyarázzák azt, hogy mi állhat az ő döntésének a hátterébe. De ugye azt, hogy beszéltük, hogy az önéletrajzok általában már a pápák halála után szokott megjelenni, hát ugye szerintem az, hogy ez még az ő életében megjelent, ez nagyon nagy mértékben hozzájárulhatott ahhoz, hogy most így, amit a halála után rövid időn belül mondtak így emberek, és hallottunk róla, nagyon sok szempontból már megvolt rá az a magyarázat, ami mások esetében, csak mondjuk lehet, hogy a haláluk után hónapokkal később jelent volna meg. Tehát, hogy így egy ilyen sokkal hitelesebb képet lehetett már róla alkotni, ezzel megelőzve saját korát is, hiszen ugye lényegében ez is egy ilyen elég újszerű gondolat volt, hogy engedélyezte, hiszen tudjuk, hogy az ő engedélyével jelent meg, és ő ezt tudta, hogy ebben nagyon sok olyan dolog van, amit még lehet, hogy soha sehol nem mondott el, és így most már az ő életében ezt meg fogják tudni. Bár azért nyilván, hogyha valaki egy önéletrajzi könyvet elkezd írni, vagy így elkezd erről beszélni, akkor ugye tisztában van azzal, hogy ha valamit elmond, akkor annak következménye van, azt sokan fogják olvasni, és hogy azért mégiscsak egy teljes képet kell adni önmagamról, és azért, hogyha az ember önmagáról beszél, akkor úgy lehet, hogy sok minden nagyon egyértelműnek tűnik, de valahol pedig mégis sokszor úgy érezzük, hogy meg kell magyaráznunk azt, hogy másoknak ez érthetővé váljon. És nekem úgy tűnik, hogy ő ezt nagyon jól csinált, hogy nagyon sok mindenre választ adott, és így sokkal kevesebb kérdés marad az olvasóban, annak köszönhetően, hogy ő ennyire komplexen látta így a saját életét is, illetve köszönhető egyébként a jó szerkesztőnek is, hiszen azért az sem mindegy, hogy ki milyen kérdéseket tesz fel, és egyébként az is egy nagyon jó választás volt, hogy ennyire jó szentírási részekkel sikerült így alátámasztani azokat az élethelyzeteket, amelyekre ő párhuzamot talált így a Bibliában.
Beszélgetésünk zárásaként éppen e kapcsán szerettelek volna még kérdezni, amit most te is említesz. Teljesnek érzed akkor ezt az önéletrajzot, ezt a könyvet valóban hitelesen, átfogóan, mindent leírva képet kaphatunk Ferenc pápáról? Méltó módon búcsúzhatunk tőle, ha ezt a könyvet a kezünkbe vesszük és elolvassuk?
Amennyire én ismerem az ő életművét, azt gondolhatom, hogy ez teljes képet ad róla, és már csak azért is, hiszen a könyv az 2024 második feléig elviszi az olvasót. Most már tudjuk, hogy utána már csak pár hónap volt hátra. Tehát lényegében, ami hiányzik belőle, az az ő hosszú kórházi jelenléte, illetve az utáni pár hét, amit a Vatikán falai között eltölthetett, és ami még hiányzik belőle, az lényegében az, hogy húsvét vasárnap utáni hétfőn, tehát lényegében a húsvét másnapján hunyt el. Ha majd egyszer ennek megjelenik egy következő kiadása, akkor valószínűleg ezzel fogják kiegészíteni, hiszen más pápákon életrajzát ugye a halálukkal szokták zárni, illetve a temetésükkel, stb. Nyilván ebben ez még nem jelent meg, de hát valószínűleg látva a számokat, elég nagy példányszámban megjelent, és elég népszerű a könyv. Hogyha bárkinek meghoztuk volna hozzá a kedvét, azt gondolom, hogy ez most egy olyan könyv, amit talán legkönnyebben be lehet szerezni azon könyvek közül, amelyekről szoktunk beszélgetni, mert tényleg nem hiszem, hogy van nagyon olyan könyvesbolt, ahol nem lehet megvenni. Valószínűleg ez annak is köszönhet, hogy a Kossuth könyvkiadó jelentette meg, ami ugye nem egy egyházi kiadó, és így ennek köszönhetően a legkisebb világi könyvesboltokban is megjelenhet, és talán amiatt, hogy tényleg a közelmúltban hunyt el, és nagyon sokat hallottunk róla, nagyon sokat láttuk, nagyon sokat beszélnek róla, így még több embernek felkelti az érdeklődését ez a kötet.
Kedves hallgatóink, az elhangzott összeállításban az április 21-én elhunyt katolikus egyházfőre Ferenc pápára emlékeztünk. Olvasmány ajánlunkban Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával, Ferenc pápa Remény című önéletrajzi művéről beszélgetett a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Neuma. Fejezetek az egyházzene történetéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! A Schola Hungarica 1980-ban megjelent Magyar Gregorianum című sorozatának negyedik lemeze Húsvét vasárnap Gregorián énekeit tartalmazza. Az együttest Dobszai László és Szendrei Janka vezényli. Az album harmadik száma, a Dum Transisset Sabbatum című responsorium még az éjszakai szertartáshoz kapcsolódik. A húsvéti virasztó zsolozsmát, matutinumot záró responsórium, amelynek fordítása a következő. Amikor elmúlt a szombatnap, Mária Magdolna és Mária, Jakab és Szalóme anyja, illatszereket vásároltak, hogy elmenvén megkenjék Jézust, alleluja. És igen korán, egy nappal szombat után a sírhoz jöttek, mikor a nap már fölkelt, hogy elmenvén megkenjék Jézust. Alleluja! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Alleluja!
Oh,
A liturgia és a gregorián repertoár egyetemességére csodálkozhatunk rá a következő motettában. Az előbbi responsóriumot a 16. századi angol zeneszerző Thomas Tallis gyönyörű reneszánsz motettában dolgozta fel. A következő felvétel egy szólamú intonációjában két dologra figyelhetünk fel. Először is a dallam teljességgel megegyezik a magyar gregorián tételben és az angol komponista által alapul vett darabban. Másodszor pedig az angol előadásban kiegyenlített ritmusban éneklik a gregorián szakaszokat, szemben a magyar felvétel szabad ritmusú változatával. A Taverner Choir-t Andrew Perrott vezényli.
Thank you.
A Skola Hungarica albumán a következő tétel a húsvéti játék Ludus Pascalis. A lemez ismertetőben ezt olvassuk. Amit a Dum Transisse Sabbatum Responsorium énekelt, azt folytatásképpen, szinte megelevenedett tropusként, rögtön el is játszották. A három asszonyt megjelenítő szereplők a sírnál Jézust keresik. Angyal adja nekik hírül a feltámadást, a sírnál maradt Mária Magdolnát maga Jézus küldi el hirdetni az örömhírt. Eleinte egyszerű formákban, a liturgikus keretek fegyelméhez alkalmazkodva játszódott le e kis dráma. Később Nyugat-Európában egyre több epizódikus elemmel színezték. Magyarország gyakorlata végig megmaradt a románkori egyszerűségnél. A liturgikus játék fordítása így hangzik. Ki fogja elhengeríteni nekünk a követ az ajtóból, mely a szent sírt elfedi előlünk? Kit kerestek, ó félénk asszonyok, e sírban sóhajtozva? Jézust, a názáretit, a keresztre feszítettet keressük. Nincs itt, föltámadt, de előttetek megy Galileába, ott majd meglátjátok őt, amint megmondta nektek. A sírhoz mentünk sóhajtozva, az Úr angyalait láttuk örvendezve, kik azt mondták, hogy feltámadt Jézus. Asszony, miért sírsz? Kit keresel, Mária? Rabbi, ne érints engem! Menj és mondd el testvéreimnek, fölmegyek az atyámhoz, és a ti atyátokhoz. Mondd nekünk, Mária, kit láttál az úton? Az élő Krisztusnak sírját, s a fölkentnek láttam glóriáját, angyali tanúkat, szemfedőt és takarókat. Föltámad Krisztus az én reményem, s előtte megy övéinek Galileába. Föltámadt az Úr a sírból, kiértünk a keresztfán függött. Alleluja. A húsvéti játék a mindenki által jól ismert és szívesen énekelt népénekkel záródik. Krisztus feltámada, amely Közép-Európa leghíresebb húsvéti kanciójának, népénekének magyar nyelvű változata, olvassuk az ismertetőben. Továbbá, a népének szövege a Zsigmond kori feljegyzésből maradt ránk, de alig hanem visszamegy legalábbis az Anjou korig. Dallama Magyarországon csak a 17. századi lejegyzésből ismeretes, de minthogy ez megegyezik a középkor folyamán Európa szerte énekelt alakkal, elfogadhatjuk a középkori magyar gyakorlat tanújaként is.
Ismét egy újkori tanú bizonyítja, hogy a Krisztus feltámad a kezdetű kanciót Európa szerte énekelték, méghozzá anyanyelven. Johann Sebastian Bach természetesen Luther bővített változatát dolgozta fel Orgelbüchlein című gyűjteményében. Szöveg a református énekeskönyvben. Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Örvendezzünk, vigadjunk, Krisztus lett a vigaszunk. Halleluja! Ha ő fel nem támad, nincs többé bűnbocsánat, de él, ezért szent nevét, zengjük ő dicséretét. Halleluja! Halleluja, halleluja, halleluja! Örvendezzünk, vigadjunk, Krisztus lett a vigaszunk. Johann Sebastian Bach Christist Erstanden című korálfeldolgozása következik, orgonál Masaaki Suzuki. Isten áldja Önöket, viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.